Kedves hallgatóim, a mai napon egy közgazdasági fogalomról szeretnék beszélni, a petrodollárról. Mit is jelent ez a szó? Valójában azt jelenti, hogy az olaj árát dollárban határozzák meg, és abban kérik a fizetést. Ez így történt még a 70-es évek elején, az nevezett energiaár robbanás alkalmával. Az olajállamok tehát nem csak az USA-tól, hanem más országoktól is dollárban kérték a fizetést. Így minden országnak rendelkeznie kellett elég sok dollárral, hogy tudjanak fizetni az olajimportért. Ez tehát minden ország kereskedelmét arra ösztönzött, hogy kereskedelmi aktívumokat keletkeztessenek az USA felé, hogy legyen dollár készletük ahhoz az importhoz, amire a dollár tartalék valuta jellege miatt és az arab államok elvárása miatt szüksége volt. Így ez, az állandó kereslet a dollár iránt, az USA árfolyamát stabilizálta. Nem véletlen, hogy ezek a lépések azután következtek be, hogy Kissinger, a nemrég elhunyt nagyon jeles amerikai külpolitikai szakértő, abban az időben rengeteget utazott az arab országokba, és így érthető volt, hogy ennek az oka ebben a tényben rejlett, hogy szerették volna, hogy dollárba történjenek a vásárlások, illetve hát a vásárlások fizetése, hogy ezt kérjék az arabok. Ilyen megállapodást Szaúd-Arábiával kötött Amerika. Szaúd-Arábia kapcsolata az Egyesült Államokkal távoli időkre nyúlik vissza. Míg 1933-ban az akkori szaúdi király egyezményt kötött a déli tartományaiban lévő olaj kitermelésére, erre jött létre 1938-ban az úgynevezett Aramco, amerikai arab közös vállalkozás, hogy a további olajkincseket is kiaknázzák. Ennek a ténynek nagy szerepe volt a második világháborúban, hiszen a folyamatos termelés az Amerikában is, hát a hadi eszközök működtetéséhez, tankok, repülőgépek, hajók működéséhez a háborúban olaj kellett, illetve az abból származó származékok. A szaúdi királyság ugyan semleges maradt a háborúban, de hát 1945-ben Roosevelt találkozott az akkori uralkodóval, és egy további kapcsolatfejlesztésről állapodtak meg. Egy hosszú távú stratégiai kapcsolat kezdete lett ez a vizit. Az olajbevételeket, olajexportőr ország a továbbiakban arra használta fel, hogy valamit hozzanak is, hogy ezeket a bevételeket visszaforgatta amerikai állampapírokba, mert így akkor ez elég tetemes hozamot biztosított számára. Ezzel egyszer mint lehetővé tette az amerikai költségvetési deficit és fizetési mérleg hiány finanszírozását, amely az európai országok magára találása után bizony hamarosan ki is alakult, mert hát ugye először a fölöslegéből adott Marshall segélyt Amerika Európának, de a továbbiakban a feléledő német gazdaság különösen és a többi is export többletet realizált Amerikában, azaz más szóval Amerikának fizetési mérleg hiánya keletkezett. Na most ezt is, és az adott esetben jelentkező költségvetési deficitet is, hát így módon azt segítette finanszírozni, hogy a kibocsátott állampapírokat a szaúdi kormány megvette. Más országok is követték ezt a példát, hiszen számos jegybanknak volt módja fölös mennyiségben dollárt venni a piacon, vagyis nem módja volt, hanem erre is rákényszerült. Tudnék, az exportőrök az adott országban, mondjuk Németországban eladásra kínálták az amerikai piacon szerzett valutát, mert nem akartak venni amerikai terméket, hiszen ők is tudtak olyat gyártani, csak olcsóbban. Amerikában ugye viszonylag magasak voltak a bérek a háború után, ahhoz képest, mint amilyen Európában. És amit Amerika tudott gyártani, azt rövidesen, tehát Európa is olcsóbban tudta, és így ez azt jelentette volna, hogy az amerikai valuta árfolyama esik. Az 1976-os kingstoni megállapodás után a valuták árfolyama szabadon alakult kereslet-kínálat szerint, mármint olyan értelemben szabadon, hogyha nem avatkozott be a jegybank. De hát, hogyha a jegybankok felvásárolták a dollárt, akkor az a dollár árfolyamot stabilan tartotta. Mert különben fel kellett volna az adott nemzeti valutákat értékelni a dollárral szemben, ami az adott ország exportőreinek nem lett volna előnyös. És ezért vásárolták fel a fölös dollár kínálatot. Hát tulajdonképpen másképp fogalmazva, azért vásárolták fel, hogy az amerikai valuta ne értékelődjön le. Hát azért a Bretton Woods-i rendszerben mindenképpen szegletkövet jelentette a dollár valuta, és hát sok-sok tartaléka volt az országoknak is dollárban, tehát mondjuk nekik se lett volna érdekük, hogy maga a dollár valuta leértékelődjön. De az 1970-es évek elejére Franciaország megelégelte, hogy már a jegybankjában nagyon sok dollárt halmozott fel. Szerette volna a dollár tartalékait aranyra átváltani, amit ugye elvileg a Bretton Woods-i rendszer a jegybankoknak lehetővé tett. Ekkor azonban az USA az átváltási kötelezettséget megtagadta, a dollárt leértékelték, és utána ugyebár a Bretton Woods-i rendszert is megváltoztatták, és lebegő árfolyamokat tettek lehetővé, így az árfolyamok szabadon alakultak volna, ha hagyták volna a jegybankok, de hát nem volt érdekük hagyni. Így csapdába kerültek ezek az egyéb országok is, mert hát nem akarták, hogy a saját valutatartalékaik elértékelődjenek, elveszítsék, és így aztán a treasury billek megvásárlásával, mert ők se tudták másra használni ezt a tartalék dollárt, hát ugye csak a számlán tartva az nem hozott volna semmit vagy sokat, nem hozott volna semmiképpen, így az amerikai rövid lejáratú értékpapírokat vásárolták. Hát ezzel tulajdonképpen az USA költségvetését finanszírozták, ahogy ezt mondtuk. Ezt tette lehetővé az USA számára éveken, évtizedeken át hatalmas költségvetési ráfordítások megvalósítását, aminek eredményeként az USA olyan katonai világhatalom lett, hogy ma már egyetlen ország sem versenyezhet vele. A NATO-ban maga alá utasított minden szövetségesét. Éppen most vagyunk abban a szakaszban, amikor kezdi megelégelni, hogy a NATO-t csak ő finanszírozza, és most már erre kényszeríti, vagy készteti egyelőre még csak a szövetségeseit. Hát azt mondhatjuk, hogy végeredményben a többi ország a saját költségére biztosította az USA katonai fölényét, hiszen a NATO-ban hiszvevő európai országok többlet dollár bevétele finanszírozta az amerikai deficitet. Nos, a 70-es években a világgazdasági korszakváltást jelentő olajárrobbanás szoros kapcsolatban volt az olajszállítmányok valutanemével ezek szerint. A világpiaci árakkal foglalkozó kutatások már a 80-as években felhívták a figyelmet arra a megélénkült diplomáciai tevékenységre, amiről említést tettem, hogy Kissinger mennyit járt oda. Ezt egyébként a közgazdaság és jogi könyvkiadóban 1982-ben megjelent Világpiaci versenyképesség és árforradalom című könyv fehéren feketén leírta, Botos József volt a szerzője. Napjaink szakirodalomban, a már nyilvánosározott dokumentumok alapján pedig tényként mutatja be, hogy volt egy ilyen megállapodás Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok között. Éppen 1974-ben, 50 évvel ezelőtt köttetett meg ez a megállapodás. Arról szólt ugyan, hogy stratégiai partnerség jön létre a Szaúdi Királyság és az USA között a régió stabilizálása és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében, konkrétan nem beszélt arról, hogy mibe fogják befektetni, de nem sokkal államközi megállapodás után az akkori amerikai pénzügyminiszter meglátogatta a Szaúdi Királyságot, és tudni kell erről a William Simonról, hogy állami hivatal előtt a Salomon Brothers vezető közgazdásza volt, és éppen az állami értékpapír ügyletekért felelős résznél, tehát pont értett ehhez. Nagy szakembere volt a bonyolult pénzügyi konstrukcióknak, és ezt aztán kormányzati funkciában is hát kamatoztatta. A vele utazó szakértői csapat egy 4 napos tartózkodás alkalmával vagy olyan titkos megállapodást hozott tető alá, mely szerint a szaudi fél vállalta a szolidár olajszállításokat az USA felé, viszont az USA azt vállalta, hogy ennek fejében segítségnyújtása és amerikai katonai célú eszközök szállításra kerül sor. Tehát joggal gondolták az akkori világgazdasági szakértők, hogy ilyen típusú megállapodásnak kellett születni a két ország között. Joggal gondolták, utólag most már ez tény. Az egész térség a Perzsa-öböl a világgazdaságban jelentős szerepet játszik, kőolaj és földgáz készletei miatt, hiszen a térségben található a világ ismert kőolaj készleteinek mindegy 60%-a, gázkészleteinek 35%-a. Érthető tehát, hogy szinte amerikai érdek volt, és mindmáig az, hogy ezen országok között azért ne legyen teljes békesség, ne legyen egymással teljesen felhőtlen a viszony. A közelmúlt évtizedekben Közel-Kelet valóban a Szaúd-Arábia és Irán versengését tapasztalhatta meg, ez majdnem, hogy a hidegháború viszony volt ott az afrikai kontinensen. De hát ez másoknak is érdeke, aligha vitatható. A közvetlen összecsapásokat a két ország eddig szerencsére elkerülte, de eltérő érdekei következtében és a környező országban játszott különböző szerepük miatt, Szíriában és Jemenben helyi konfliktusok szinte állandóak. Napjainkban több hír is megjelent arról, hogy Szaúd-Arábia esetleg változtatna ármegállapítási szokásait. Arról van szó, hogy yuanban és nemzeti valutában is lehetne tőle vásárolni olajat. Az Atlanti Tanács, mert hogy van egy ilyen, ennek egy külső tagja azt írta egy elemzésében, amit a napokban olvastam, hogy a szaúdi koronaherceg tárgyalt nemrégiben az USA vezetőkkel egy szélesebb körű védelmi paktum részleteiről. Ebben a 2023-ban megszületett megállapodásban állítólag, ez még ugye ez csak kiszivárgás, állítólag arról van szó, hogy kínai bázisok létezését nem engedélyeznék szaúdi területen, viszont USA bázisok számára lenne lehetőség. És hát polgári célú nukleáris fejlesztéseket is támogatna az USA. Úgy hírlik a kiszivágásokból. Tudjuk, hogy állítólag az Izraellel való kapcsolat normalizálására is szó esett. Hát bizony van, aki a Hamas Izrael elleni támadását pont ennek tulajdonítja. Az izraeli-palesztin háborúra reagálva Szaúd részről közelmúltban határozottan megerősítették, hogy az arab államokkal összhangban az önálló palesztina létezésére követelményét a maguk részéről továbbra is fenntartják. Hát bizony, szinte azt mondhatjuk, hogy a történelem ismétli magát, mert ugye egy 80-79 évvel ezelőtt Roosevelt szintén elutasította annak idején azt az izraeli gondolatot, hogy telepesek palesztin területeken terjeszkedjenek, ezeket a holokauszt menekülőinek szánták volna, de látta előre Roosevelt, hogy ebből területi konfliktusok lesznek, mint ahogy látjuk, napjainkban vannak is. Szaúd-Arábiát semmi nem akadályozza meg napjainkban arra, hogy változtasson a megállapodás, hogy milyen valutában akar kereskedni egyes országokra. Olyannal, amilyen be akar. Lehet, hogy az egyéb valuták nem olyan likvidek, mint a dollár, tehát a valuta nem az a megválasztása a kereskedelmi szerződések szerves része. És elképzelhető egy ilyen váltás különösen akkor, ha az USA-val kapcsolatos tárgyalásain akar ezzel jobb pozíciót kicsikarni Szaúd-Arábia. Egy jobb gazdasági megállapodást, vagy az Izrael-Palesztin vitában valami kedvezőbb álláspontot elérni, stb. Egy személy az USA külügyi bizottságából rámutatott, hogy bizony Szaúd-Arábia valóban változtatott értékpapír befektetési politikáján 2014-től kezdve. Mert hát akkor már a szaúdiak fizetési mérlege is deficitbe hajlott. Nem folyamatos aktívummal rendelkezik Szaúd-Arábia. 73 után volt egy jelentős többlet, de a második olajárobbanás után 2000-ig egyre csökkent a királyság fizetési többlete. Hát persze volt egy alapvető befektetni való mennyisége. De 88-89-ben az iraki háború, majd 90-ben az öböl háború olyan külpolitikai és biztonsági helyzetet teremtett, hogy a szaudi kormánynak lényegesen többet kellett biztonsági célokra költenie, mint korábban. Meg hát az Iránnal való rivalizálás ugyancsak tény, és az is a fegyverkezést ösztönzi. Ez azt jelentette, hogy jó viszonyt volt kénytelen az Egyesült Államokkal ápolni, mert a legkorszerűbb fegyverekkel érhette el csak a katonai biztonságát országának. Tudjuk jól, az oroszok is igen aktívak voltak ebben a térségben katonai szállítások szempontjából. A szaúdi uralkodó egyébként erőteljes gazdaságfejlesztési elképzelésekkel rendelkezett. olajbevételekből táplálkozó pénzek felhasználására támaszkodva országában egészségügyi, oktatási beruházásokat valósított meg, s törekedett a lemaradó területek felzárkóztatására, infrastruktúra fejlesztésére. Csak hát ez így kettős teher volt a katonai kiadásokkal együtt. Ez már deficitbe vitte az ország költségvetését, felemésztette az olajbevételek hozamát. Elmúlt évtized hozott olyan fejleményt, amely olajexportor ország számára kedvezőtlen volt, és pedig az, hogy 14-ben betört a piacra az Amerikában felfedezett palagáz. Az alternatív energiaforrás jelentősen átrendezte az energiavilágpiacot. Részben erre a kihívásra volt válasz Szaúd-Arábia által kidolgozott Vision 2030 projekt. Ez azt jelentette, hogy az ingatlan olajáraktól jó lenne függetlenedni. Voltak ilyen korábbi elképzelések, de ez most nagyon határozott lett. Komoly beruházásokat jelentett Szaúd-Arábiában az egészségügyi oktatás infrastruktúra, mert a turizmusban is új iparágok kifejlesztésére. Kifejezetten a tiszta energiákon alapuló fejlesztéseket szorgalmazta. Ez jól is hangzik nemzetközileg, megmondom, az olajtól való függetlenedést is elősegíti. Sokkal inkább jövőorientált elgondolás volt, mint ami korábban olajra alapozott fejlődési elképzelések. Számos projekt indult, például a közlekedés fejlesztése, a riadi metró, Jidda város közlekedés fejlesztése, zarándokvonat fejlesztése, Mekkába nagysebességű vasutak létesítése. A kormány célja, hogy összekösse az ipari nagyvárosokat megfelelő vasúthálózat. Az egyik projektjével, amelynek a címe betűszavai Neum, ezzel nagyra törő álmokat kíván megvalósítani a fenntartható fejlődésről. Erről van egy videófilm, amit érdemes megnézni, impozáns látvány tárul elénk. Tiszteltve méltó ország felzárkóztatási tervet látunk rajta. Csak hogy 2015-től ismét külpolitikai biztonsági kérdések jelentkeztek, ismét sok pénzt emésztettek fel. Az iszlám állam felemelkedése Irakban és Szíriában, a jemeni kormánynak nyújtott segítség a síta huszi lázadók ellen költségbe került Iránnak. Párhuzamosan viszont az olajárak estek. És hát ma is tudjuk, hogy polgárháború van Jemenben, még a 2024-ben még a huszi erők által részről a Vörös-tengeren Izrael felé haladó hajókat is támadták. Amerika és brit légicsapások megpróbálták megsemmisíteni ott a lázadó erőket, de nem sikerrel. 9 év óta is próbálkoznak a szaudiak, de nem sikerült igazán eredményt elérni. Viszont a jemeni lakosságnak a légicsapások sok szenvedést okoznak, és a feldőlt lakosság már a világháború legyen kiáltásokat hangoztat. Nos, mindez ahhoz vezet, hogy az egész fejlődő világban tapasztalható a dollártól, mint nemzetközi valutától való függetlenedésre irányuló törekvés, és ez egyfajta a valutaháború. Hiszen tudjuk, hogy a dollár elszámoláson keresztül az USA számos fontos külpolitikai célját tudja jelenleg is támogatni, sőt, mondhatjuk azt, hogy kierőszakolni. Például az ukrajnai konfliktus esetében. Ne feledjük, hogy a nemzetközi elszámolásokban a SWIFT rendszert, ugye, gyakorlatilag a Fed bonyolítja, hogy Amerika minden egyes dollár tranzakcióra rálátással bír. Ebbe a képbe illeszkedik az olajdollárok megteremtőjének, Szaúd-Arábiának a jelenlegi gazdaság politizálása, vagyis az, hogy próbál maximálisan az olajtól függetlenedni, és ezáltal egy kicsit az amerikai kapcsolatoktól is bizonyos mértékig függetlenebbé válni. Teljes egészében mindaddig nem lehet, amíg a világ katonai hatalma az Egyesült Államok. Amit, ahogy a bevezető szavakban mondtunk, világországai maguk hoztak létre azáltal, hogy felhalmozták a sok dollárt a valutatartalékaikban, és ezáltal segítették az Egyesült Államok költségvetését is olyan hadipar finanszírozására, ami ma, ahogy ezt említettük, a világon párját ritkítja. 10 másik országnak sincs annyi katonai ereje, mint az Egyesült Államoknak egyedül. Kedves hallgatóim, látva ezt az amerikai szupremáciát, gondolataink óhatatlanul az ukrán háború felé fordulnak, és látjuk, hogy igazából békét teremteni csak akkor lehetne, hogyha az Egyesült Államok az ukrajnai háború támogatását megszüntetné, és esetleg egy békés tárgyalást szorgalmazna. Hogy ez a következőkben politikai változások eredményeképpen bekövetkezik-e, nem tudjuk, de szívből kívánjuk, hogy a vérengző és sok szenvedést okozó háború minél előbb véget érjen. Ehhez a kérdéskörhöz igyekezett egy sajátos szemszögből egy arab ország és az Egyesült Államok kapcsolatának felvázolásával a mai előadás segítséget nyújtani. Köszönöm a figyelmet!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.